Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió. Kunstuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és mindenek előtt köszöntöm mai vendégemet, Lovas Rozit.
Én is köszöntök mindenkit.
Lovas Rozi fiatal színésznő, szerintem a egyike azoknak, akikre én nagy tétben fogadok, tehát a legfiatalabb nemzedékben, akiről még sokat fogunk hallani, bár ez a hallani ez a legkevesebb, tehát sokat fogjuk örömmel látni a nézőtér. Rend, mármint mi a nézőtéren, ő meg a színpadon, na körülbelül gondolat talán világos, hogy miről beszélek. Idén voltál 30 éves, és nem is a legfiatalabban kezdted magát azt, hogy színésznek tanultál, de mégis bizonyos szempontból egy élenjáró vagy, mert a Kaposvári Művészeti Egyetemről kijövő első színészosztálynak tagja vagy, és az ember így kívülről úgy látja, hogy ez egy elég jó csillagzat alatt kezdő és végző osztály volt, mert valahogy úgy a mai napig több szempontból is együtt vagytok, egy mohácsi osztály vagytok. Most, hogy mit akarok kérdezni, ezt nem tudom. Talán azt, hogy mennyire nyomta rátok a bélyegét Mohácsi János, az ő egész szemlélete, a stílusa, a színház csinálási módszere, ami eléggé exaktan egyféle. Ez az exaktan nem biztos, hogy jó szó, de ezt majd tudjuk, milyen Mohácsi színháza, és ő olyat csinál, és ez egy ilyen pont-pont-pont, mondom, és átadom a szót.
Igen. Hát ő mindenféleképpen, mint színház csináló ember, és mint magánember is nagyon markánsan rányomta a bélyegét a mi közösségünkre. De ez nyilván kihat a mai napig is, meg a közösségünknek, ő is a tagja igazából annak a közösségnek, aki együtt maradt az egyetem óta. De nem hiszem, hogy... Tehát ugye maga az ő exakt, vagy nagyon-nagyon jellemző látásmódja, amit mondjuk most a színház csinálásra értünk, vagy az ő színházára, azt erőltette volna ránk, és emiatt ne láttunk volna másféle dolgokat. Tehát szerintem az inkább egy nagyon-nagyon inspiráló dolog volt, hogy egy igen behatárolható és nagyon markánsan valamilyen ember vezeti a mi osztályunkat, tehát hogy ő nagyon konkrétan és egy mesdje mentén gondolkodik a világról, a színházról, a színészekről, az alkotókról, és ez inkább szerintem nem egy bezáró hatású jelenlét volt, hanem inkább inspiráló arra, hogy lehet képviselni véleményt ennyire markánsan és ennyire egyértelműen. Tehát szerintem ez inkább, legalábbis én magamon úgy érzem, hogy inkább inspirált arra, hogy én a saját hangomat megtaláljam ebben a dologban. Tehát, hogy ő mindig, hát az ő próba folyamataira is az jellemző, hogy félkész szövegkönyvekkel érkezik. Nem azért, vagy nem mindig azért, mert nem készül elolvasni próbára a szövegkönyv, hanem azért, mert az előadásának mindig az része, vagy nagyon nagy százalékban az alakítja, hogy a színészek az ő általa kiválasztott, vagy az ő előadásában benne lévő színészek gondolkodnak az adott témáról, egymáshoz való viszonyukról, a szerepeikről, rengeteg beleírt szöveg adódik, tehát ez mind-mind azt támasztja alá, hogy ő magukra, az emberekre nagyon kíváncsi, és nagyon érzékenyen kezeli őket, mint ahogy minket is.
Közben azért azt gyanítom, hogy bizonyos értelemben fel is vértezett benneteket saját magára, mert ha arra gondolok, hogy te játszottál a Herr című előadásban, amit én nem tartottam egy sikeres produkciónak, tehát úgy gondolom, hogy Mohácsi csinál néha nagyon jókat, aztán máskor kevésbé jókat, van amikor, és mondjuk ezt én odasoroltam. De viszont te virultál ebben is. Ez egy véletlen dolog, mert mindig benned van a játéked, vagy pedig, hogy tulajdonképpen igen, neked van valami kulcsod egy ilyen kis mohácsi szerephez, egy mohácsi előadásban. Mit gondolsz?
Hát ilyen kulcsok, vagy hogy mit, hogyan kell megoldani, ezt nem hiszem, hogy így tudnám, vagy így le tudnám írni, vagy van egy ilyen kis receptkönyv, amit felcsapok, és akkor mindenre van valami megoldás. Azt hiszem, ez a mondani valóra való nagy, mondani valóhoz való ragaszkodás. Tehát, hogyha kiállok a színpadra, akármilyen darabban, akármilyen rendezésben, vagy szerepben, nagyon fontosnak találom, hogy legyen rá okom, és indokom, és valamit el akarjak mondani, mesélni, és nagyon személyessé próbálom tenni mindig, ami, ami az én feladatom. Tehát lehet, hogy például ebben a valóban nem egy nagyon sikeresnek elkönyvelhető előadásban is, én egy nagyon személyes utat jártam be, ami lehet, hogy egyáltalán nem is látszik, vagy legalábbis azok a mélységek, amiket én gondoltam róla. Azt tudom, hogy a Jánosról mi erről nagyjából egyet gondoltunk, még talán szavak nélkül is, ami egyébként ebben a komplex és végül elkészült formában nem kapott mondjuk teret, vagy nem azt a féle utat járta be az egész előadást. Tehát igazából ez mondjuk egy láthatatlan része, de én ott abban az előadásban is az elejétől a végéig valahogy egy nagyon személyes és mély történetet próbáltam elmondani. Vagy szerintem ez is egy kicsit ilyen kaposvári dolog. Tehát nekem van pár olyan emberem, akikre nagyon felnézek mondjuk ilyen színházcsinálás szempontból, akik nagyon fontosak, vagy valamennyire kísérték is a pályámat. Ilyen például a Kocsis Pali, akivel dolgoztam, mint színész, mármint, hogy mint kollega is, meg a tanárom is volt. És például ő szokott mindig eszembe jutni, hogy én őt mindig jónak látom, akármilyen előadásban van, és mindig nagyon hitelesnek, és nagyon ezer energiával, 1000%-os energiával dolgozónak, és valahogy amikor ez jut eszembe, hogy vannak nem jó előadások is valóban, amit talán belülről is érzünk, vagy mikor készül, akkor is érezzük, de hogy az igenis fontos, hogy még egy rossz előadásban is ott van valaki a színpadon, akit jó nézni, vagy én, mint néző, nekem nagyon sok jó pillanatot okoz az, hogy azt egyszerűen nem lehet megvétózni, hogy arra az emberre jó ránézni. Tehát, hogy megéri mindig nagyon sok munkát belefetszölni.
És ez neked mindig sikerült? Tehát mindig megtanulni azt, megtalálni minden szerepben azt a személyes vonalat, amitől te már rendben leszel? Tehát ilyen értelemben mondjuk fiatal vagy, de sokat dolgoztál.
Igen,
már.
Igen.
Most nem mintha kifejezetten a kudarcok után bányásznék, de úgy érdekel, hogy eddig ez a te pályádon így rendben van-e, hogy mindenben megvolt az, amit te beleraktál, és ami neked belül vissza is jött.
A legtöbb esetben igen, tehát hogy minden szerepemre úgy gondolok vissza, hogy az én magam vagyok, és egy nagyon személyes része az én lelkemnek. Egy olyan élményem volt, amikor, amit kudarcként éltem meg, ami szintén nem a személyesik hiánya okozta, hanem inkább az, hogy valahogy maga a darab, meg maga a szerkezet, és maga a előállítás az győzte le a mindenféle emberi, meg személyes, meg színészi munkát a dologba. Tehát, hogy én beleraktam azt, és tudom szeretni azt a szerepemet is, meg azt a történetet, amit próbálok elmesélni, de nem sikerül elmesélni.
Legyűrtek,
uh-huh. Igen. Az nem jó érzés. Uh-huh. Tehát, mert amit az előbb is mondtam, hogyha én magam is azt érzem, hogy nem egy erős előadásról van szó, vagy én nem így csinálnám, vagy látom a hibáit mondjuk, akkor is jó úgy bemenni a színpadra, hogy én a saját történetemet szeretném elmesélni, és tudom, hogy akár még azt is látom egy idő után talán, hogy kívülről nézve nekem hogy kell igazodnom az egész történetmeséléshez ahhoz, hogy az egyébként ki is jöjjön. És olyankor mindig jó bemenni, és tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Ebben az esetben már eleve egy kis kudarcélmény, vagy szomorúság van bennem, meg rajtam, mert tudom, hogy nem. És nem az erő, vagy a próbálkozás hiánya miatt nem fog sikerülni, hanem egyszerűen nincs rá tér és esély. De az, hogy nem találtunk kapaszkodót.
Két kérdés erejéig szeretnék visszamenni még a egyetemi tanulmányaid elé. Az egyik, hogy olvastam egy interjúban, valamikor említetted, hogy a Katona József Színház Hedda Gabler előadása az nagy hatással volt. És én ennek úgy megörültem, mert lehet, hogy azt rajtad meg rajtam kívül senki nem szerette, de még a Bárki Júli sem szerette azt az előadást, beszélgettem egyszerűen róla. Igen, tehát hogy akkor... Egyrészt gondolom, hogy a Básti Imlé volt, igen, aki a hatást gyakorolta rád. Másrészt tudom, hogy Rutkai Éváról írtad a szakdolgozatodat. Érdekel is, hogy mi a Rutkai Éva élményed, ami ide. Tehát, hogy úgy érzi az ember, hogy van benned bizonyos bizonyos jóféle tisztelet, most nem azt mondom, hogy elődök, mert hát Isten ments, hogy a Bács Tigrét ilyen értelme elődnek, de hogy tehát a nagy színésznői alakítások iránt.
Igen.
Ebből beszélj arról, amiről akarsz, de az különösen érdekel, hogy a Rutkai Éva élményed micsoda, ami arra indított, hogy róla írjál szakdolgozatot.
Az a Parancsolj velem tündérkirálynő című önálló estjéből vannak fenn részletek a YouTube-on, és én ugye nem éltünk egyszerre, tehát ő 86-ban halt meg, én akkor
születtem. Jaj, ezt már kis a számoltam, igen.
Születtem, szóval hogy én soha nem láttam őt élőbe, de hogy egy ilyen előadás felvétel, és abból is egy részlet az, amit én láttam. A Antonius is Kleopátrából mondja a Kleopátra monológiát, miután már meghalt az Antonius, és hát az nyilvánvalóan ott már a Latinovicsra vonatkoztatható valahogy. És az engem lenyűgözött. Egyrészt azért, mert ahogy mondja, másrészt pedig ez a kérdéskör valahogy így nagyon befészkelte magát belém, hogy ennyire lehet-e magamról beszélni, akkor, amikor egy Shakespeare szöveget mondok, vagy akármilyen más szöveget, vagy ott egy adag ember is ezt hallgatja, és hogy hol vannak a határai ennek, vagy mennyire lehet személyesíteni az én színészi alakításomat is. Vagy hogy egyáltalán ő tényleg a Latinovicsról beszéle, vagy csak ezt mindenki beleszugerálja a dologba, vagy ettől ilyen szenzációszerű, vagy megható, de minden esetre akkor az a Kleopátra egy olyan férfiról beszél, aki behalálosan szerelmes, és akit elvesztette is arról a mélységes, mély fájdalomról. Történetesen neki is van az életében egy férfi, akit elvesztett, és őrülten fáj az elvesztése. Tehát, hogy egy abszolút szinkronban lévő történés, és valahogy ez nagyon sok gondolatmenetet elindított bennem, de akkor még messze voltam, akkor még fel se vettek az egyetemre, vagy akkor még én is csak így kacérkodtam ezzel az egésszel, hogy lehet, hogy nekem ezzel kéne foglalkoznom. De ez összefügg szerintem a Básti Julival is, ahol meg aztán az még korábban volt, meg ezekkel a nagy asszonyokkal, akiknek valóban a csodálója vagyok, de hát biztos a nőiség is ott van, a női sorsok, az a rengeteg sok érzelem, amit akkor, amikor még csak nagyon távolról kacérkodtam azzal, hogy lehet, hogy én szeretnék színész lenni, hogy azt éreztem, hogy bennem is ott van, és hogy nem tud kijönni, de mintha folyamatosan nagyon sok mesélnivalóm lenne, és sokkal intenzívebben élek meg dolgokat belül, mint ahogy az kifejezhető egyébként ebben az életben. És akkor egy-egy ilyen alakítás, és a más, de talán komplexen az egész előadásra nem is emlékszem a Heddogabra, de rá, igen, hogy nagyon-nagyon erős volt, és nagyon sokat mondott magáról, vagy nekem ott lent egy nagyon nagy mesének látszott, amit ő elmesél magáról, és valahogy így megindított, meg biztos benne volt akkor már az is, hogy valamilyen zsigeri ösztön, vagy vágy arra, hogy én is ott akarok lenni, vagy hogy bárcsak el tudnám mondani én is úgy azt, ami bennem van. De valóban egyébként nagy vonzalmam van ezekhez a nagy volumenű alakításokhoz, meg a nagy volumenű színésznő egyéniségekhez, igen.
Most hallgatunk egy kis zenét, Cseh Tamás lesz, és aztán folytatjuk.
Még mielőtt szétmegy minden, s körvonalból kivetkőznek minden tárgyak. Hetek után elhagyni jó az üres szobát. Egyetlen dobantás, gyerünk a városba, rohadt világ! Thank you. igazán láthat nyitott kabátban kísír utánam. Féltek engem, ahogy futok ott nyitott kabátban. Elém, ha áll, én akkor is gyerünk tovább. Megszerzem akkor is, ha belepusztulok az éjszakát. Ki látott engem, mit tud rólam, úgy elbújtam. Mit gondoltam, üres szobámban, egy magamban. Most jó kedvem lesz, jó kedvem lesz, akkor is jó kedvem lesz. Valaki elpusztult, talán az én leszek, de jó kedvem lesz. Befele mész, menj hát bele, be a sötétbe. Vége nem lesz, hiába tudod, hogy mi a vége. Menj hát, fiú, így bíztatom kabátomat. Hetek után az üres szobából, ha kiszaladt. Menj hát, fiú, így bíztatom kabátomat. Hetek után az üres szobából, ha kiszaladt. Befele mész, be a sötétbe, éjszaka van. A legjobb barátod vagyok, fizes, ha van. Micsoda világos szememet szúrja, 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 mit látok ott? Fizet,
fizetek neked egy konyakot.
Rég láttalak, szeretsz-e még, mert én szeretlek téged.
Rajta, fiú, tudom, hogy ügyes vagy, ugorj át engemet.
Régóta nézlek, te nem vagy ide való.
De jó, de jó, de jó. De jó, de jó, de jó, de jó, de jó, de jó.
Mi van a tükörben, nézz oda, mert én nem merek.
Valami bárány, valami bárány, ha nem tévedek.
Túl jó, nem gondolod?
De, túl jó.
Na most, ha jó vagy bárány?
Nem bárány.
Nem. Ha jó. Befele mész, be a sötétbe, éjszaka van.
Mi van? A legjobb barátod vagyok, ha van.
Nincs oda világos, nekem szúrja a szememet. Mit látok ott?
Fizes, fizetek neked egy konyakot.
Kívánom másnak, hogy felébredjen üres szobámban. Keresztbe jégeső bombázza szét azt, amit láttam. Számban az íz, valami íz, és nem múlik el. Ágyamban felülve levetem a kabátomat. Számban az íz, valami íz, és nem múlik el.
ágyamban felülve levetem a kabátomat.
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a rádió Kun. Szombat délután Lovas Rozi színésznővel beszélgetünk, aki tulajdonképpen csak, mert nem tulajdonképpen, hanem tényszerűen 4 évvel ezelőtt végzett Kaposváron, de valahogy az érzet az, hogy ő már így jó ideje itt van fiatal vezető színésznőként, ifjú tehetségként, ígéretként, aki már így váltja is be ezeket az ígéreteket így darabonként. Az is meglepő nekem, mert nem élt így bennem, hogy a 4 év alatt te folyton vándoroltál színházról színházra, tehát egyik színházról mentél a másikba, egy-egy év után váltottál Miskolcról
a Magyar Színházból
a Táliába, és most a Radnóti Színház tagja vagy. Ezek a váltások, ez egy tudatos keresés eredménye volt, vagy véletlenül adottak, hogy hívtak, és úgy érezted, hogy ezt meg kell ragadnod?
Nem, ez valóban nagyon sok, négyszer váltottam, de szerencsére soha nem azért, mert valahol rosszul éreztem volna magam, és kerestem volna a kiutat belőle, hanem mindig hívtak. Ebben egyébként azt hiszem, hogy valahogy az ember be is vonza ezeket a dolgokat, mint szerintem nagyon sok minden más is az életbe, tehát ezek a kisugárzások, meg az emberi energiák valahogy kölcsönhatásba lehetnek egymással. Tehát, hogy én bennem általánosan van egy ilyen nyughatatlanság, ami nem feltétlenül azt hiszem, hogy egy bénító nyughatatlanság, vagy egy negatív, hanem inkább ilyen betegesen kíváncsi vagyok, meg betegesen szeretem, és rajongok ezért a szakmáért, amit én is elkezdtem művelni, és ettől nem szeretek így bezárkózni, vagy nem szeretem azt az érzetet kelteni saját magam előtt se, hogy itt most megállunk, és akkor most így elérkeztünk valahova, és itt meg lehet ülni, hanem mindig érdekel az, hogy még milyen emberekkel lehet dolgozni, még hányféle fajba próbálhatom ki magam, hogy mi történik itt, mi történik ott. Ugyanúgy a saját munkámmal kapcsolatban se vagyok soha nyugodt, de én valahogy szeretem ezt a hajszoltságot, ami bennem van, és valahogy ezt azt is eredményezi, hogy nem vagyok hajlandó abban az esetben, hogyha jó dologra hívnak, hogyha érdekes dologra, ha azt érzem, hogy attól több lehetek, meg van vele mondani valam, akkor nemet mondani. Ez mondjuk ilyen általános színészbetegség is, hogy nem mondunk nemet, de szerencsére nekem eddig olyan kérdéseket tettek fel, amire jó, hogy igent mondtam. És rengeteget dolgoztam valóban, meg azért amikor Miskolcról hívtak Pestre, vagy az Orlaihoz, vagy másféle munkákban, rengeteget utaztam meg nagyon. Tehát, hogy időm másra annyira nem volt, de hogy azt hiszem, hogy ezt egyáltalán nem sajnálom. Vagy a lehető legtöbb időt, meg energiát szeretném erre fektetni. Úgyhogy ezek a vándorlások, ezek mindig valahogy egy olyan, tehát nem egy hullámvölgybe értek, hanem inkább a hullám tetején, és ettől soha nem hagytam ott rossz szájízzel semmilyen helyet, mindenhol megértették, jó kommunikációt tudtunk folytatni egymással mindenhol, és nem zárultak be se a kapuk. Tehát Miskolc az egy nagyon érzékeny pont a mai napigban, nagyon meleg szívvel gondolok vissza rá. Tehát azt sajnálom, hogy akkor annak ott vége lett, de mégis vissza tudtam menni még kétszer vendégeskedni oda, mindeközben, hogy máshol is játszottam. Ez nyilván kell az is, hogy egyébként az emberek, akikkel ezt meg kellett beszélni, nem nyitottak voltak erre, és azt ők is látták, hogy az a jobb, hogyha én tovább állok.
És hogy érzed, most meg ősz majd? Kicsit.
Igen. Most úgy érzem. Egyébként furcsa, mert pont hát ilyen tavaly március tájéken hívott az Adél, és pont előtte éreztem azt, hogy most elfáradtam egy picit ebbe a mászkálásba is. Tehát a Tallinnban is egyébként nagyon biztonságban, meg jól éreztem magam, de azt éreztem, hogy szakmailag akkor tudhatom magamat viszonylag változatos és az én magamat kielégítő évet magam mögött, hogyha elmegyek a K2-be, hogyha visszajárok Miskolcra, hogyha az Orlainál is vagyok, és akkor egyébként pedig a Tália a bázis. De ez így azért nagyon szétcincálja az embert, mert nagyon fárasztó, és talán egy ponton túl egyébként nem is biztos, hogy a célt szolgálja ez, mert annyira szerte forgácsolódik a figyelem, meg a koncentráció, meg az elmélyülés, hogy ez szerintem, ha az ember sokáig csinálja ezt, akkor vagy nagyon meg kell tanulni ezt, és elfogadni, hogy igazából nincs egy bázis, vagy nincs egy társulat, hanem mindig valami másik hagyma hiatt lehántani saját magunkról, vagy pedig meg kell ülni egy kicsit ahhoz, hogy feltöltődjön az ember. És pont azt éreztem, hogy ez most egy kicsit sok volt, tehát most egy picit próbálom így a lelkemet megerőszakolni, és ezt a nyughatatlanságot picit kordába tartani, és megölni egy helyen. És majd jön meg, majd keresek más, vagy később, vagy szóval, hogy egy picit ezt most így lelassítani, és pont akkor hívott az Adél. És akkor az meg egy olyan ajánlat volt, amire azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy az én utam, vagy el kell fogadni, meg nagyon, nagyon vonzónak gondolom azt, hogy ez most egy ilyen nagy váltás, ami valószínűleg rá is fért egyébként a Radnótira, meg az Adél nagyon markánsan próbál valami újat csinálni, az új embereken is látszik, akiket hív, és valaminek a kezdeténél ott lenni, az mindig egy kockázatos, de vonzó dolog is a számomra. Tehát ez megint nem egy olyan helyzet, hogy bekerültem egy már nagyon valahol tartó és igazából egy kicsit megkeményedett társulatba, mint egy vadi új ember, hanem az is most így fel van egy picikét bomlaszva, fel van zavarva ott az állóvíz, és közösen kezdünk el valami újat, egy új utat kijelölni, és ez mindenképpen vonzó nekem, és ugyanakkor pedig, ami nagyon fontos, amellett, hogy milyen társulatba kerültem be, az, hogy szinte garancia van arra, hogy olyan emberekkel fogok tudni majd dolgozni, akikkel vagy már dolgoztam, de még nagyon szeretnék, vagy még nem dolgoztam, és nagyon szeretnék. Meg most egy olyan élethelyzetben vagyok, ahol nem kell magamra vigyázni, nem kell mást eltartani, tehát még nagyon van kedvem kockáztatni ilyen anyagi, meg egzisztenciális biztonság se nagyon érdekel, hanem az, hogy sokat dolgozhassak, és minél érdekesebb és mélyebb és kísérletezőbb jelleggel, amiket még eddig nem.
Tehát most egy újjá alakuló, vagy újraformálódó színházba kerültél bele, de ugyanakkor például olyan feladatod is van, hogy kész előadásokba lépsz be, Petrik Andrea szerepeit, amennyire tudom, többet is te játszol tovább. Ez neked viszonylag új helyzet, nem? Miért még nem csináltál, vagy igen?
De volt már a Tariában is vettem át két szerepet. Korábban nem. Akkor nem tudom, azt hiszem.
De ez milyen? Úgy vagy vele, mint Petrik Andrea, hogy egyiket jobban szereted, a másikat kevésbé, vagy úgy vagy? A Buborékokban, meg a Platonokban játszol, ugye? Az ő szerepét.
Igen.
Főleg a Platonov az egy komoly.
Igen, az azért nem egyszerű, tehát Csehót végigpróbálni, és úgy jól eljátszani, az is egy nagy feladat. De végig se próbálni, és úgy megpróbálni jól eljátszani, az igazából, hát egy picit ilyen, azért ilyen teljesen felszabadult voltam az első előadáson, mert gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával próbáltam megcsinálni, de én nagyon, tehát azt nagyon vártam. Van, amikor az ember jobban szeret egy ilyen szerepátvételt, tehát nem attól függ szerintem, hanem ugyanúgy, hogy mennyire találja meg a mondani valóját vele. A Tárjában is a két szék között című előadást átvettem, és azt is nagyon, azzal is azt is nagyon szerettem játszani jobban, talán, mint utána következő szerepeimet. A Csehovot meg én nagyon-nagyon szeretem, tehát nem is tudom, nekem az a legérdekesebb a színházban, amikor ott úgy beszélgetnek, és ezeket a szövegeket mondják, és mérhetetlenül izgalmasnak tartom, hogy azt kibogozzam, hogy miért azt mondják, amit mondanak, és arra jó megfejtéseket találni, az engem nagyon vonz. Volt egy nagyszerű élménye, még Miskolcon a Rusznyán Gábornak a sírája, ami egy nagyon-nagyon jó próbafolyamat volt. Tehát ott találkoztam először azzal, hogy a Csehovot próbálni, és játszani, és rendezni, és beszélgetni róla, az tényleg egy vígjáték volt közben a próbafolyamat maga is, és utána az előadás is, és a Gábor is egy olyan megfejtéssel érkezett, meg közben olyan szabadságokat adott, ami egyszerűen olyan felszabadítóan hatott, és gyönyörködtetett a csinálása közben, meg a többiek nézése közben is.
Ráadásul te kaptad a jobbik feladatot, mert nem Ninát játszottad, hanem mását.
Igen. És nagyon szerettem azt is. És tényleg döbbenetesen sokat nevettünk a próba folyamatok alatt is, és nem azért, mert hülyeskedtünk, hanem azért, mert valahogy gyönyörűséggel töltött el minket, mert hogy nagyon sokat néztem próbát például, hogy többiek próbálnak, és csak mondták ezeket.
A Kocsis Pali.
Igen, a Pali is ott volt, a Görög Laci, a Cakó Julcsi volt, a Pásztor Pali, Márági.
Szóval élveztem.
Igen, nagyon, nagyon. És most a Platonovra is nagyon vágytam egyébként. Még így is, hogy nem próbáltam végig. Állati izgalmasnak tartom, és ez a szerep is szerintem csodálatos. Hát most két napunk volt rá, azt hiszem, hogy talán háromszor találkoztam a Robival, ugye, az Alföldivel így előtte. Volt egy elemző része, aztán egy próbatermes része, aztán a színpadon. És hát ilyenkor más esélye nincs az embernek, mint hogy a gőzmozdony megy előre valamilyen úton, gyorsan nyerüljünk ki valamilyen utat, aztán azt ezerrel csinálom, hogy legyen valami. Tehát arra aztán végképp nincs idő, hogy szöszöljünk, meg cizeláljunk bizonyos dolgokat, meg nagyon sokat visszakérdezzek, hanem ő elmondja, hogy nagyjából mit képzel el, és én pedig, ahogy összeáll a fejembe, csinálom. És hát olyan, mint beleugrani, nem tudom, 3 méter magasról. Tehát ott már ugrok, és kész passz, tehát ott már zuhan az ember. Csak el kell dönteni. Igen. és azóta pedig minden egyes előadás egy próba nekem. Tehát, hogy a második előadás volt a legnehezebb egyébként furcsa módon, mert az első, ez a zuhanás élmény, és utána egy eufória, tök jó megcsináltam csont nélkül, és hát élveztem is. A második előadáson már azért előjöttek a igényeim saját magammal szemben, hogy azért ezek, és sok minden nem lehetne még finomítani, meg nagyon sok minden van még ebbe benne, azon túl is, amit úgy így elsőkörösen megcsináltam. De ez a Csehovra szerintem alapvetően igaz, hogy a végsőkig felfedezése az utolsó pillanatban is felfedez még az ember olyan legbelső bugyrokat, amikkel érdemes lenne foglalkozni. És ez a szerep is olyan. Úgyhogy ma is játszom, és akkor mindig, szóval nagyon-nagyon várom. Tényleg, meg van benne valamilyen perverz izgalom is, hogy ott a nézők előtt próbálok végül is. Tehát tudom már a keretét, tudom, hogy mit kell csinálnom, de az állati jó érzés, amikor még folyamatosan jönnek az új impulzusok, és új ötletek azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne még ebből kifogalmazni. A Buborékok pedig a Jánossal rég dolgoztam, és az egy nagy, hát ott négyen ugrottunk be, és az végül olyan lett, mint egy új előadás, tehát a János is úgy állt ott a takarásba a mi premierünkön, mint hogyha az ő premiere is lenne, úgy izgult a végig, és az meg a többiekre is, amikor már egy jó ideje megy egy előadás, és jön egy beugró, nemhogy négy, akkor azért a többieken is átmegy valamiféle vérfrissítés, meg hiszen máshogy szólnak hozzájuk, máshogy fogalmazza meg más ember, más színész ugyanazt a mondatot, úgyhogy arra nekik is másképpen kell reagálni. Úgyhogy az meg azért volt egy ilyen jó közösségi élmény, mert olyan volt, mintha a régieknek is, meg nekünk is lett volna egy közös premierünk. Úgyhogy mindkét szerepet én nagyon szeretem.
És milyen új feladat lesz neked ebben az évadban?
Most lesz olvasó próbánk az Alföldivel. A Futótős című darabot kezdjük el, aminek majd januárban van bemutatója, utána a Vallóiba is benne leszek, és végül pedig a Fehér Balázs Benő. És csinálja Dostojevszkinek a játékosát, és abban. Úgyhogy lesz még három új bemutatom.
Tehát akkor háromra szegültél most így erre az évadra.
Igen.
Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Megyek az utcán lefelé, nyitott kabátban hazafelé, lehet úgy fél hét felé, megyek a nincsből a van felé. Cipőmben ott az üzemet, az hajtja összes léptemet, visznek szárnyas bokát, minden lépésnél van tovább. Jönnek a házak, oszlopok, túl vagyok rajtuk, túl vagyok, táncolok nincsből a van felé, fél hétből megyek a hét felé. Megyek az utcán lefelé, viszem a nincset a van felé, és minden hálám csak az övé, aki ezt ígyen rendelé. Dombos az én utcám, csúcspontján túljutván, lejt menet lendít meg, szárnyasan lépkedjek, és vissza pillantva, nem látok én vissza, mit kezdetben tettem meg, csúcsvonal takarja. Tovább az utcán lefelé, jövet a nincsből a van felé, veletek házak, oszlopok, veletek együtt úgy futok. Megyek az úton lefelé, 2004 este felé, és ő még azt is jól rendelé, hogy senki se mondja gyere bé. 2004, itt van az év, ez az az év, hogy semmit se adj, semmit se véj, 2004 van fél hét felé. Megyek utcámon lefelé, nyitott kabátban hazafelé, megyek egy fényes ház felé, jó lesz majd ott a hét felé. Jó lesz a kedvem, majd rántom az ajtókat, bútorok ott majd bent mindelé térdelnek, és azt kell éreznem, hogy célba érkeztem, és talán lefekszem, végre is lefekszem, és talán lefekszem, a földön elfekszem, és azt kell éreznem, nincs már mit végeznem. Hát ilyen az utcán lefelé, nyitott kabátban hazafelé, érezve, hogy minden csak az övé, aki ezt ígyen rendelé.
Ahol a hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Lovas Rozival beszélgetünk, Csalóczky Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, mindenkit megneveztem. Két dolgot próbálok most megfogalmazni. Az egyik az, hogy mi az, ami benned szerintem nagyon vonzó így nézői szempontból. Vagy a másik dolog mi, azt már arra már nem emlékszem. Na mindegy, szóval egyrészt a játékosságot, tehát az, hogy amit most elmondtál magadról, hogy hogyan dolgozol, vagy mi a célod, vagy mit szeretnél, az a nézőtérről mindenképpen visszaigazolható. Tehát az látszik, hogy neked ott dolgod van a dologgal a színpadon. És ebben mindenképpen benne van egyfajta öröm is, hogy ezt csinálod. Valahogy ez mindig érződik rajtad, bármiben vagy. A másikra a kifejezést azt még keresem, mert először arra gondoltam, hogy simulékonyság, de igazából nem te vagy simulékony, hanem a szerepek simulékonyak hozzád. Tehát valahogy úgy érződik, hogy az a szerep, amiben vagy, az nagyon jól tud igazodni hozzád. Tehát, hogy eszembe jut például a kaposvári társaitok, ugye csináltak egy társulatot, a K2 társulatot, amellyel te néha tudsz dolgozni, máskor meg nem, nyilván, miután te máshol vagy elkötelezve, de volt ez az operett, amit csináltatok tavaly, a Röpülj lelke, amiben te virultál. És arra emlékszem, azt véletlenül pont a Ser Tamással együtt néztük, és jöttünk ki a szünetben, és így voltunk odáig, midáig, meddig, hogy és akkor ott ötködtek, hogy neked mit kéne játszani. Tehát minden adódik belőled, hogy a vőlegény. Én ezt szerintem az egész korszak, tehát a szépernő, a szomorú, tehát mindezek, a Molnár Ferencik, bezárólag is már én a Víg Színház színpadán láttalak, fantasztikus, Rutkai Éva, Molnár Ferencik. Tehát valahogy az látszik, hogy megtalálod mindenben a magadat, és a szerep megtalálja magában benned. Ezt nem tudom, hogy jól mondtam-e, de valami ilyesmit edződnék most így.
Igen, de...
Igen, ez abszolút adekvát már.
Tehát, hogy szokták mondani, hogy de általában ilyen messze élő, nagy híres amerikai színészekről, hogy melyik fajta színész az Al Pacino, melyik fajta színész a Leonardo DiCaprio, nem tudom, hogy igen, tehát, hogy mindig ugyanolyan, de valahogy belülről úgy megfogalmazza, vagy valahogy a külsőségekben úgy tud igazodni egy-egy karakterhez, hogy ő meg kívülről fogalmazza meg magát. És ugye van ez a két típus, és hogy valahova mindenképp besorolódik az ember. Ezen szoktam gondolkozni, hogy ez vajon, hogy van, vagy hogy kívülről mi látszik meg, hogy én hogy dolgozom. Nem tudom. Én azt tudom, hogy alapvetően nagyon tisztelem a szerepeket. Tehát őket eleinte külön, ahogy megérkeznek hozzám az olvasó próbán, és elolvasom. Nagyon ritka esetben szeretem például elolvasni előre a darabot. Hogyha nagyon, nem tudom, tehát ha nagyon nem ismerem, vagy vannak bizonyos esetek, vagy hogyha mondjuk egy regény feldolgozást fogunk csinálni, akkor előtte a regényt. De alapvetően a példányt azt, meg a magát a művet nem szeretem azelőtt elolvasni, mielőtt a rendező leülne velünk szembe, és elmondaná, hogy mit szeretne ő mondani ezzel a dologgal. Az ő munkájában is azt szoktam keresni, meg a közös nevezőt valahogy megtalálni, hogy mit akarunk, hiszen végül is mi ott mindannyian egy dologért kezdünk el dolgozni, vagy egy dolog miatt kötünk szövetséget arra a kis időre, hogy majd, amikor elkészül az az előadás, akkor az valamiféle hatást kiváltson a nézőkből, akiknek megmutatjuk. És ebbe beletartozik a jelmezes, a rendező, a színész, a világosító, mindenki. Tehát, hogy igazából egy dolog felé menetelünk, és ennek kell, hogy legyen oka, vagy apropója, hogy mi valami mondani valója. Hiszen jó esetben azért csináljuk ezt a dolgot, nem azért, mert kötelező. És tehát, hogy szeretem már rögtön az elején, mielőtt én a saját intim munkámat elkezdem belülről a lelkemben felépíteni, hogy meg kell, hogy, vagy szeretem megérteni azt, hogy mi az a nagyon távoli cél, amifelé haladunk. És ebben benne van a rendezői koncepció is, és benne van az, hogy szeretem először kívülről látni például azt a megírt szerepet, amit én majd el fogok játszani. Tehát, hogy valamiféle ilyen mély empátiával próbálok közeledni a szerep felé, mint egy másik emberhez. Tehát mindig úgy képzelem el, hogy ez a, amit így szintén szoktak mondani, hogy így belebújni más emberek bőrébe. Ezt nem szeretem annyira ezt, hogy belebújni más emberek bőrébe, de voltak éppen arról van szó, hogy nagyon mélyen és a lehető legközelebbről megérteni egy másik embert. És az a másik ember a szerep, aki meg van írva.
És mivel, ha nincs megírva még az olvasóbról, mert hanem közben alakul.
Közben alakul, mint például a Jánosnál, vagy igen, ilyesmi. Akkor is, tehát hogy a szavaknál fontosabb maga az ember, akit én látni szeretnék, hogy milyenné kell majd, hogy váljak, vagy milyen célt szolgál abban a dramaturgiában, vagy abban az előadásban az én szerepen, aki vagyok. És azt alakíthatom én
tehát is. Az nem rémiszt, ha olvasó próbára, amire te úgy mész, hogy ott akarod megtudni, még nem tudod meg, ez nem rémiszt.
Nem, hát az rémiszt, hogyha úgy ülünk le, hogy na, itt vagyunk, és majd valamit fogunk csinálni. De az igen. De hogyha valaki akár szöveg nélkül érkezik, de tudja, hogy mit szeretne csinálni, és mit szeretné, hogy együtt gondolkozzunk, és hogy kinek milyen szerepet szán ebbe, vagy akár még szerep sincsen, csak maga a távoli cél, az se rettent el. Akkor egyel távolabbról indulunk, de mindenféleképpen azon az úton tudunk egyre közelebb haladni, aminek a vége az, hogy én és ő, vagy az a szerep, akit játszani fogok, az a lehető legközelebb érjen egymáshoz. Szóval én azt hiszem, hogy mindenképpen megpróbálom őket először így külön megszeretni, és látni magamat, akár hogyha nincs szerep, vagy nincs szövege, akkor magamat látni valamiként, ami a cél, és akkor az még egy külön ember, és ahhoz próbálok én magam közel érni. És akkor előbb-utóbb jó barátok leszünk, vagy talán ugyanazok.
a kiugrásodnak nevezhetjük nyugodtan a tanítónőt Miskolcon, amiben a Tóth Flórát játszottad. Az egy nagyon fényes sikered volt, egy jól sikerült előadásban, egy jól sikerült főszerep, díjat kaptál érte. Ez vajon, tehát nyilván ez egy jó munka volt, de hogy pont ez lett ilyen, ez azt jelenti, hogy ebben sok volt belőled a Tóth Flórában? Hogy ez ennyire megtalált téged?
Hát az egy nagyon látványos szerep, tehát címszerep, az első ilyen címszerepem. Tehát ott maga az előadás, meg maga az irománynak a felépítés olyan, hogyha nincs a közepén ez a lány, akkor semmi sincs. Tehát nyilván a Gábornak is köszönhető, nekem is annyiban, hogy láttam, hogy szolgálja ez az egész előadás, vagy hogy én merre felé menjek, ez alakult nyilván, tehát nem volt már az elején még annyira kiforrott a bemutatón, de ez minden előadással így van. És hogy tehát, hogy megírva, és eljátszva is egy látványos dolog, nagyon sokat vagyok ott, végig látszódik,
hogy... Akarunk se tudnánk kérdezni, csak téged.
Igen, tehát, meg arra is gondoltam, igen, az elején, hogy muszáj, hogy jó legyek, mert egy szegények engem néznek 2,5 órán keresztül. Tehát muszáj, hogy nagyon írva is, olvasva is szeretni kell ezt a szereplőt, aki ott van. Tehát igazából ezek a dolgok mind alájátszottak annak, hogy ez egy látványos dolog legyen. Nagyon sokat vagyok tényleg a színpadon, tehát végigkövethető igazából nyílt színe, hogy mi történik velem is, és én magam válok a nézővé is, aki elkezdi szeretni, vagy nem szeretni azt a környezetet, vagy empátiát, vagy nem empátiát érezni a lány iránt, de mindenképpen ez egy dramaturgiailag úgy felépített, olyan módon felépített darab, hogy ez szinte egy egyszemélyes dolog, úgyhogy ilyen módon szerintem...
Na hát jó, ez persze nem így van, mert rengeteg szereplő van, de minden esetre hát ő a központi figura valóban.
Igen, igen.
És azért mondom, hogy azt higgyék, hogy te egy monodráma voltál a legjobb főszereplő.
nem, rengeteg dolog, de hogy a többiek is attól látszanak igazán, hogy mit tesznek ezzel a lánnyal. De az egy szerencsés csillagzat is volt, tehát az év is nagyszerű volt, meg az a csapat, aki ott összeverbúválódott, a Gábornak a víziója erről, az nagyon, nagyon fontos, hát hiszen ő láttatta így ezt az egészet, ahogy végül sikerült. Úgyhogy ott például, amit az előbb is mondtam, hogy mennyi 1000 millió alkotó eleme van egy előadásnak, vagy egy előadás kezdeménynek, míg végül oda jutunk, hogy ezt megmutatjuk a nézőknek, ott valahogy mindenki a legjobbját, vagy viszonylag a közel a legjobbját rakta bele ebbe a dologba. Az is egy nagyon szeretett közösség volt, és egy ilyen pozitív hangulatba telt az egész próba folyamat. Ezek biztos, hogy látszódnak, meg hogy nagyon, nagyon szerettük, meg szerettünk is mesélni vele. Ott például azt tudom, hogy ott állok hátul, még mielőtt az első megjelenésem előtt fogom a bőröndömet, hogy érkezem meg, és még fogom a kilincset, még nem mentem be, és akkor például mindig elmondtam így magamban, hogy szeretném elmesélni ezt a történetet, ami ezzel a lányjal történik. Mert ez egy akkora volumenű szerep, hogy nem az van, hogy kimegyek, bejövök, és akkor most mire figyelek? A mozgásra, vagy a ritmusra, vagy arra, hogy amikor vele találkozom, akkor már a kezemre legyen a csésze, mert akkor jön ki jól a poén, vagy ilyesmi. Tehát ez igazából úgy egy pillanatot átfoghatatlan, vagy befogadhatatlan mennyiségű anyag. Tehát ezt most csak arra mondom, hogyha bemegyek a színpadra, akkor fölösleges egy konkrét dologra koncentrálom, mert akkor elveszik a többi más. Tehát, hogy valamiféle jelentéssel szerettem oda megérkezni, és előtte mindig elmondtam magam, hogy szeretném elmesélni ezt a történetet.
Nagyon sokat dolgoztál, erről már volt szó. Néztem olyan évet, volt, amikor 5-6 bemutatód is volt egy év alatt. Ezt akkor érzi az ember, hogyha elfáradt is sok, és idővel be kell állni kevesebbre, vagy tehát kap figyelmeztető jeleket, nem tudom én, unni kezdi, megcsömörlik, nincs kedve bemenni este a színpadra. Ezek ilyenek voltak már a telk is, nem kis, az eddigi pályát.
Ilyen, hogy nem lett volna kedvem, vagy azt érzem, hogy nincs mondani valamilyen, szerencsére nem volt. Tehát az egy rettenetes állapot lehet, de valószínűleg el tudja érni az ember, nem tudom, biztos idővel, vagy a rossz munkák, rossz élmények biztos befolyásolják ezt. Meg én úgy tudom elképzelni, igen, hogy mondjuk fölöslegesnek tartom, tehát hogy nem érdekel, vagy nincs mondani valóm. Ez az állapot lehet az, de ilyen szerencsére nem volt velem. Vagy
ez egy rossz kérdés, ott hagyjuk is, választottál rá. Ja. Most mondtál egy ilyet, ez nekem nagyon megfogott ez egy interjúban. Azt mondtad, hogy ahogy egyre többet játszom, és a szerepeim mélyre ások, egyre empatikusabb, elfogadóbb vagyok az emberekkel szemben is. Tulajdonképpen az önnevelésnek, vagy a társadalmi hasításnak egy formája az, hogyha az ember szerepekkel bogarászik?
Mindenképpen igen. Tehát ugye ez ugyanaz, mint amit már mondtam, hogy folyton új emberekkel találkozom, de nem elmegyek mellettük, hanem elkezdek velük beszélgetni. Ezek most a szerepeim. És nem csak beszélgetni, hanem megérteni, próbálom őket. És hogyha csak a megírt szerepekre gondolok, az is már bőven elég. Tehát évente megértek 4-5 tőlem teljesen különböző sorsot. És ez mindenképpen óhatatlanul is valahogy nyitottabbá és empatikusabbá teszi az embert nem a színházban, meg a színpadon élő, meg szerepek neve alatt futkosó emberekkel, hanem az igazi élő, a városban mászkáló emberekkel kapcsolatban is. Tehát nem tudom, valahogy a vita kultúrámat, vagy bizonyos konfliktusos helyzetekhez való hozzáállásomat is abszolút szerintem nyitottabbá teszi az, hogy szeretem megérteni azt, hogy miről beszél az az ember, akiről úgy gondolom, hogy nincs igaza. Mert igen, tehát hogy egyre több szeretét értem meg az emberi nemnek, vagy az ember mint olyan, tehát hogy milyen sokféle dolog, meg emóció és gondolat és okozati dolog bujkálhat egy-egy emberben. Ezeket próbálom felfejteni a szerepeim során is, és automatikusan valahogy rááll az agyam, hogy így gondolkozzak a való életben is. Tehát, hogy nem ok nélkül történnek, meghangzanak el dolgok. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy most így én megpróbálnék mindenkit megérteni, vagy ez lenne valamiféle célom, hanem így a közösségbe létezés, meg az emberekhez való hozzáállásom, akikkel találkozom, valahogy befurakodott ez a féle hozzáállás.
Hát tulajdonképpen a néző számára is erre jó a színház, hogy megértsen igen másokat. Csak mi kicsit gyorsabb léptekkel haladunk, mert nekünk egy este van rá. Ezzel szemben te nyilván mélyebben érted meg az indítékokat, vagy egyáltalán a motivációkat. Igen. Van hosszú távú terved, vagy elképzelésed? Hogy mit szeretnél?
Én konkrét dolgokat nem szoktam megfogalmazni, vagy nem szoktam magamat így, úgy hiszem, mintha bekeretezném valamibe. Tehát ez a féle kisugárzás, vagy az energiákkal való bánásmód, észrevétel, nem észrevétel, az, ami az embert hajtja egyik helyről a másikra, meg meghatározza azt, hogy mik történnek vele, azokat szeretem így befogadni. Tehát nem szeretek eleve eldönteni dolgokat.
Te fatalista vagy?
Hát talán igen, vagy tehát mindenképpen úgy, nem szeretnék olyasmit csinálni, ami nem célja velem az életnek. Tehát, hogy nem akarom én kitalálni itt az asztalnál, hogy merre akarok menni, hanem szeretnék ráülni arra a hullámra, ami az én hullámom, és azt én nem tudhatom előre, hogy mi eddig ez jól működött, mert jól érzem magam nagyon a bőrömben, és azt is érzem, hogy feladatom van, és a helyemen vagyok, és ez nem csak az én szórakoztatásomra történik, hanem talán másnak is öröme van ebben, vagy olyan tagja tudok lenni ennek a társadalomnak, aminek értelme van. És emiatt saját magamat nem szeretném bekeretezni valami olyan gondolatba, ami nem feltétlenül felel meg annak, ami majd történni fog. Szokták kérdezni, hogy van-e szerepálmom, erre is azt szoktam mondani, hogy igazából nincs, de őszintén, szóval nagyon sok...
Ez lassan egy teljesen érvénytelen kérdés. Tehát a mai színházban annyira nem előre megírt szerepekben, tehát egyre kevésbé az dominál.
Igen.
Ugye? Tehát, hogy milyen szerep, milyen... Hát az majd kialakul, majd lesz egy darab, meg majd kialakul benne a szerep, tehát valahogy...
Igen.
Bár benned van azért vonzódás bizonyos klasszikusok iránt, pláne ha Csehovra gondolunk.
Nagyon.
Igen. Abszolút. Tehát mindegy mi az, de legyen Csehov.
Meg tényleg ez a Molnár Ferences szépernyős világ is nagyon vonzó, igen. Az üvegcipő az egy kicsit olyan, amire vágynék egyébként.
Ezt most így akkor kimondjuk az éterbe, én adok hozzá egy szakmai ajánlást. Jó, és akkor a többit majd meglátjuk.
Igen.
Jó, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Lovas Rozi volt a mai vendégem. Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak a jövő héten is.